A sorozat, amiben vagyunk, az a Krisztusi jellem kiformálódása. És ez a Krisztusi jellem kiformálódása, ez nem egy erkölcsi kategória, hogy nekünk jól kell viselkedni, hanem az, amit eleve tervezett Isten az övéről, hogy akiket ő kiválasztott, azok az ő fia képére, jellemére, életvitelére, az élet dolgaira adott reakcióiban hasonlítsanak. Azonosak legyenek vele egyre inkább. Sokszor talán az emberbe úgy jön le, hogy a jellem az egy tényleg egy erkölcsi kategória, hogy viselkedni kell. De egyáltalán nem erről van szó. A jellemmel kapcsolatban egy picit utána néztem, hát elég szép értekezések vannak róla, pszichológiai tanulmányok, stb. Három rövid gondolatot hadd olvassak föl. Az egyik. Az egyénnek azok a viszonylag állandósult tulajdonságai, amelyek rányomják bélyegüket minden megnyilvánulására, és kifejezik viszonyát a világhoz, a többi emberhez. A jellem meghatározza a cselekvést, a magatartást. Az ember jelleme szoros kapcsolatban van világnézetével, és a jellemet nem az egyes tettek határozzák meg, hanem az ember általános életvitele, egész élete. Akkor egy másik. A jellem természetéhez tartozik, hogy nem velünk született, körülbelül 10-12 éves kortól kezdve beszélhetünk jellemről. A jellem fejlődése nem függvénye a biológiai életkornak, kifejlődése a nevelési folyamat eredménye. Ezek ilyen világi meghatározások, tehát ahogy ez a közgondolkodásban ott van. Aztán egy harmadik. A jellem olyan nem velünk született vonások összessége, ami meghatározza, hogy valaki mit tesz különböző élethelyzetekben, külső körülményektől függetlenül. A jellem a személyiség elválaszthatatlan részévé válik. A jellem nem függ kortól, helyzettől, vallástól, műveltségtől, nemtől, és velünk született személyiségjegyektől. Választható lehetőség mindenki számára. Tehát a jellemünk az életvitelünk alapja. Nem egy olyan dolog, hogy a keresztényeknek hogy kell viselkedni, hanem a jellemből következnek dolgok, abból teremjük meg a gyümölcsöket a közösségben és az egymással való kapcsolatunkban, házastársi kapcsolatban, szülőgyermek kapcsolatban, testvéri kapcsolatban, tehát mindenféle kapcsolatunkban. És ezek nem száraz definíciók, hanem ezt láthatjuk, hogy az Úr Jézus is a tanítványai jellemét hatotta, jellemére hatott, és azt formálta át, formálta három éven keresztül, és utána pedig a Szent Szellem formálta ezt tovább. És az, ami megváltozott, ami alapján, ahogy gondolkodnak az életről, az értékekről, az alapján cselekszenek. Tehát a tanítványozás az nem arról szól, hogy igei tudást adunk át, és teológiai látást, hanem a tanítványozás arról szól, hogy Krisztusi jellemet adunk tovább. Igével is. És nem egy feladatként állhat ez előttünk csupán, hogy nekünk jó jelleműeknek kell lenni. Ha belegondolunk, hogy akár ezek a definíciók is, amit itt felolvasásra kerültek, ez alapján mennyi-mennyi lehetőség van abban, hogy Isten kézbe veszi az életemet, és formálja. Mikor formálja Isten az életemet? Ha hagyom. És megint ott vagyunk, hogy amit az Úr Jézus föltesz kérdésként, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled? És erre nagyon sokféle választ lehet adni. Most arra van szükségem, hogy megsimogasd a lelkem. Köszönöm, már jól vagyok, megyek tovább. Vagy most arra van szükségem, hogy... Vagy amikor az Úr Jézus megkérdezi, mit akarsz, hogy cselekedjen velem, akkor visszakérdezek, hogy Uram, mi a te akaratod? Neked mi a szándékod velem? Szóval nem egy erkölcsi kategória az, hogy most a Szeretetvár gyülekezetnél egy ilyen jellemtanfolyam van, hanem Isten rendeléséről beszélünk folyamatosan. Szeretném, hogyha egy rövid igerészt felolvasnánk, és az első dia, hogyha kikerülne. Ez a rövid igerész pedig a Filippi levél második fejezetében található, tehát Filippi levél második fejezet, 5. versétől szeretném majd ezt felolvasni, Filippi levélből, tehát Filippi 2:5-8, szeretettel megkérem a gyülekezetet, hogy álljunk föl. Köszönöm. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt, aki amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. És amikor emberi formában volt, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, valóban ez mindannyiunk szívünk vágya, hogy te szólj, a te szent lelked által, hogy élet lehessen a te igédből, üzenetedből. Amen. Foglaljunk helyet. Ebben a rövid igeversben nagyon összesűrítve megtalálható Jézus Krisztus jelleme is. Nem ezt szeretném most ennyire belemenni ebbe, ezt kibontani, de amit elmond, ami Urunkról, akit nem csak szeretünk és nézünk, hanem akivel kapcsolatban az Atya tényleg azt tervezte, hogy hasonlóvá, egyre inkább hasonlóvá válhatunk ő hozzá. Az a szó, ami itt szerepel az indulat, ez nem egy dühöt jelent ki, egy agressziót, hanem az eredeti szó, ami mögötte van, ez a gondolkodik, gondol, vágyik valamire, érez, érdeklődik valami felé, leköti a figyelmét, tehát beállítottságot, irányultságot fejez ki. Más fordításban az a gondolkodásmód legyen bennetek, ami az Úr Jézus Krisztust is jellemezte. Az a beállítottság, az az irányultság, az, amiről szól az élet. Az életem. És ezek nem csak opciók. Ma, majd eljutunk az a pirossal kiemelt és aláhúzott szóig is, az engedelmesség. Nagyon sok esetben olyan, mintha tényleg opcionális lenne Isten igéje, és amit Balázs mondtál itt az elején, hogy a mozgalmak általában jól indulnak, és milyen okok azok, amik talán céltévesztetté teszik, vagy megváltoznak dolgok benne, az a keresztény közösségekben, a hívő gyülekezetekben ez, amit egy mondat, amit hallottam, de nagyon jó kifejezi a történetet, hogy az Isten igéje nem kendermag, a hívők pedig nem tyúkok, hogy csipegessenek belőle kedvükre. És amikor az Isten igének egy része kívánatos, gyönyörű és szép és lelket melengető, akkor az nem egy opciós listaként tekinthető, hogy abból mi az, amit megélek, magaménak tudok. És ez itt a Filippi levélben is, ott van a legyen bennetek, igen, egy felszólítás. És ne felejtsük el azt a környezetet, amiről erről beszélünk. Tehát nem egy diktatúrában, ahol azt mondjuk, hogy bemegy valaki egy közösségbe, gyülekezet vigyáz, jelentést kérek, elmondom az ukázt, aztán kimegyek. De mondjuk egy rendőrségi csapat megbeszélésen az aznapi tervről. Azért lehet felszólítás benne, mert akik ezt hallják, azok elvileg azért vannak együtt, mert elkötelezték magukat Jézus Krisztus követésére, és Jézus Krisztus uralma alá hajtották az életüket. Tehát Úruk és parancsolójuk Jézus Krisztus. Tehát az a gondolkodásmód legyen bennetek. Ez sem egy opciós történet a Bibliából. És ez is az Isten országának a része, amiről múlt vasárnap szó volt, a befogadás és befogadottnak lenni, hiszen hogyha egy országba, ahová meghívnak minket, és remélem az lejött a múlt alkalomból, hogy igazándiból egy bizonyos tekintetben Isten országában mi bevándorlók vagyunk. És ez az ország attól az, mert annak vannak törvényei. van uralkodója, van rendje, amitől tudja azt nyújtani, amire vágyhatunk. Ha mi azt megváltoztatjuk, akkor már nem az az ország lesz, és nem azt tudja, amiről szó van. És ez picit párhuzamos ezzel, hogy a mozgalom is hogyha eltér. Ha megváltoznak az alapok, megváltoznak a célok, és megváltozik a cél elérésének a módja, akkor gyakorlatilag minden megváltozik. Az, hogy Jézus Krisztus nem tekintette egy lehetőségnek, hogy ki ő, Isten, és nem élt avval úgy, ahogy élhetett volna, hogy megint az alázat is előjön. De most egy szót szeretnék még kiemelni az engedelmesség előtt, ez pedig az, hogy szolgai formát vett fel. Ez nem azt jelenti, hogy az Úr Jézus Krisztus neki állt alázatoskodni. Ez a szó, ami itt a Bibliában szerepel, konkrétan ezt jelenti, rabszolga. És a magyarázat utána zárójelben, hogy urának tulajdona, nem szabad ember, jogi státuszától eltekintve magas tisztséget tölthet be ugyan. Az Úr Jézus Krisztus rabszolgává tette magát. Aki urának tulajdona, nem szabad ember. Itt most már mindegy picit ütköznénk avval, hogy a kereszténység nagyon hirdeti a szabadságot, szabadság Krisztusban. Bum, most jött be egy kép. Tehát ez tényleg érdekes, ez a... Bocs. Szabadság Krisztusban. Mennyiféle módon értelmezi a kereszténység manapság ezt a történetet, hogy nekem szabadságom van nem csak erre, meg erre, hanem úgy mindenre. Talán. De szabadságom van Krisztusban. De a Krisztusnak ezt a gondolkodás módját nézzük, hogy ő egy rabszolgája volt Istennek, és mindent ránézve cselekedett, az Atya akaratát követte, teljesítette. Ha szabadságom van Krisztusban, akkor ezen a krisztusi kereten belül. Ez egy érdekes kép, igen, amikor Krisztus azt mondja, hogy ő rabszolgájává tette magát Istennek, értünk. Akkor ezen a rabszolga ilyen módon az Atyára figyelő gondolkodás mód keretein belül értelmezhető a szabadság. És azt tudjuk, hogy amikor az ige rabszolgáról beszél, nem a társadalmi helyzetét tekintve, hanem az Istenhez való viszonyulásban, akkor mindig olyanról, aki egy urat szolgált, és abban a korban megvolt ennek a rendje, és ha valamiért az ő ura elbocsáthatta őt, szabadságot adhatott neki, akkor az ő szolgája dönthetett úgy, ha jó dolga volt az ő uránál, hogy ott marad, és önként szolgálja a továbbiakban. Ekkor volt az, hogy egy árral a fülét átbökték, és ezt jelezte ezt a döntését. És ilyen viszonyról beszél az ige, a kötődés, hogy én akarok ott maradni nála, mert megismertem őt úgy, hogy életem végig őt akarom szolgálni. De ugye nem csak szolgaságról beszél Isten igéje, hanem fiúságról, gyermeki viszonyról is az Atyával, sőt, ez az alap. És ez az engedelmesség az, ami az Úr Jézus Krisztus végig jellemezte. Hogyha mi őt követjük, és ő a mi példaképünk, akkor ebben is jó, hogyha követjük. És az engedelmesség önmagában egy érdekes kérdés is lehet, hiszen ez olyan, mintha opcionális lenne. Az elején azt hiszem, azt kiírtam, hogy igen, Petőfi után szabadon, úgyhogy ez a nem szabadság szeretem, az a szabadság szerelem. De a szabadság azt általában szeretjük. Az engedelmesség az meg nem tudom, hogy a lelkes hívő kategóriája néha. És megint csak ugye a mozgalmi jellegtől való eltérés, hogy az elhívás, hiszen nem mi magunk találtunk ki valamit, hanem meghívottak vagyunk célra, tehát engedelmességből történt az elindulás is. Hogy egy mozgalom céltévesztése talán az, amikor az engedelmesség később átértelmezésre kerül, vagy más célok felé fordul. És megint csak az Isten igéje is, hogy ugye ez a Kenderman meg Tyúk reláció, hogy ez is nagyon egyértelműen ott szerepel a római levélben. Így olvashatjuk az első fejezetben. Jézus Krisztus, ami Urunk, által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, mi ez a két dolog, amiről az apostolság története szól Pál esetében is, hogy hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is Jézus Krisztus elhívottai. A hit még úgy megy, az úgy egy könnyebb történet. De ez a két dolog az, amire az Istennel való kapcsolatban meghívást nyerünk. Akár akkor, az akkori korban az apostolokon keresztül, de mindenképpen Istentől. Hit és engedelmesség. Nem opcionális engedelmesség, hanem teljes engedelmesség. A római levél egy hitből fakadó engedelmességre hív. Vajon melyik az az engedelmesség típus, ahogy akár megélette is az Istenhez való viszonyt? Lehet ez is egyfajta engedelmesség, ami egy követelő szülő részéről éri a gyermeket. Lehet ugyanakkor egy másik fajta engedelmesség, ez is egy önkéntes társulás, de gyakorlatilag ugye van egy dirigálás, itt mondjuk ilyen fejleüvöltés. Nálunk valószínűleg nem ilyen gyülekezetvezetési struktúra fog kialakulni. Vagy pedig lehet, amikor akár a mindennapi életben, a gazdasági dolgokkal, munkával kapcsolatban függőségi viszonyba kerülünk, és egy üzletet kötünk, hogy valamit feláldozok az életemből, valamilyen szabadságfokot valamiért. Ez is egyfajta engedelmesség, csak ez eddig mindhárom engedelmességnek egészen más a motivációja. És van a következő engedelmesség is, ami szintén elmegy odáig, amiről szó van a Krisztussal járásban, a Krisztus követésben, hogy követni őt. És az, hogy a keresztre ment, ez is engedelmesség. Az, hogy lejött erre a világra, ahol előre megmondta a tanítványainak, hogy megvetik őt, és hogy fognak vele bánni, tudva ezt, ez is engedelmesség. De hogy a római levél is beszél erről, hogy engedelmességre hívni, ez a hitből fakadó engedelmesség. Nem a kötelező, nem az előző három, amiről szó van, hanem megismerve az Atya terveit és céljait, azt mondom, hogy nekem ez kell, és megyek. Ez nem a birkaság engedelmessége a hívő ember részéről, hanem az a felismerési döntésnek a következménye, ami arról szól, hogy van az a kis példázat, hogy egy kereskedő kincset talál egy szántóföldben, és arra rájön, és az elmegy, eladja mindenét, hogy azt a kincset megszerezhesse. És ez nem egy elvont dolog, mert most nem szántóföldben kincsutánt kutatunk, hanem találunk értéket Istenben. És a mindent eladni, az, amihez ragaszkodik korábban. Ami nem ment a gazdag ifjúnak, hogy én nagyon szeretnék tényleg a te országodban lenni, meg örök életet, meg mindent, és az Úr is azt mondja, hogy egy fogyatkozásod van még. Add el minden vagyonodat, stb. Tehát ott is ez a történet, hogy van valami kincs, amire ráérez, csak az, hogy mibe kerül, arról is szó van, és itt már jön a mérlegelés. Megéri nekem, vagy nem? Megéri az Istennek való engedelmesség, és nem az örök élet szempontjából csupán, hanem amire hív, hogy teljes életet élhetek, tiszta életet élhetek, békességes életet élhetek, és sok-sok minden dolgot, amiről beszél, hogy azt mondom, hogy nem. Azért annyira nem jó az a kincs abban a szántóföldbe. Nem ér meg annyit, hogy mindent eladjak. Még esetleg a szabad akaratomat is bizonyos szempontból. Jézus Krisztus, ami Urunk, által kegyelmet, apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is Jézus Krisztus elhívottai. És lehet, hogy itt van sokszor a gyülekezetek céltévesztése is egyébként. Mire hívunk mi embereket? Nem arra, hogy gyere Istenhez, mert akkor neked jó lesz, békességed lesz. És nem beszélünk arról, amiről Isten igéjét beszél, hogy hitre és engedelmességre hív Isten, és ez az a gyökér és táptalaj, amiben meg fognak teremni azok a gyümölcsök, amiről beszélünk. De ha csak a gyümölcsökről beszélünk, akkor utána csodálkozás van, hogy hát itt vagyok, eljárok egy gyülekezetbe, és nem terem meg a békesség gyümölcse. Itt van, eljárok egy gyülekezetbe, és nem terem meg ez, meg az, meg amaz. Azért, mert ennek az Isten országa törvényei szerint is feltételei vannak. És ahogy a múltkori alkalommal, meg azelőtti szó volt arról, hogy Isten nem azt mondja, hogy dirigál, kiad egy direktívát, egy utasítást, hogy ezt kell csinálni, hanem mindig előbb bemutatja, előtte, mintha kedvet csinálna hozzá, és mindig követő üzemmódban lehetünk felé, az ő szeretet megszólításai felé. És az Efézusi Levél 5. fejezet első versében ezt olvashatjuk az egyszerű fordítás szerint, de a többi fordításnak is ez a lényege. Isten szeretett gyermekei vagytok, ezért őt utánozzátok. Nagyon egyszerű mondat. És megint az, hogy Isten lép előbb. Az Istennel való közösség, Jézus Krisztussal való járás, az engedelmesség és az ő követése, az megint egy válaszlépés lehet, nem egy kényszer, hanem a kegyelem megismerése által. És lehet, megint csak visszatérve a mozgalom jellegéhez, hogy amikor homályba vész a kegyelem nagysága, amit megnyertünk, amikor homályba vagy valamilyen módon feledésbe vész az, hogy milyen kegyelmet kaptunk az Úr Jézus Krisztusban az Atyától, és az ebből következő öröm is, motiváció úgy egy picit meglanyhul, akkor ez is lehet ok annak, hogy a mozgalmi jelleg, az első szeretett üzem, meg sok minden fogalmunk, ami van, hogy úgy talán alább hagy. És ha tovább nézzük az Isten igéjét, nem az én gondolataimat, hanem az Isten igéjét, akkor akár Márk evangéliumában, Márk 28:20. Ugye ez a vége felé van, ez a misszió parancs. Ott is mi az, amire meghívja a tanítványokat, hogy milyen célt érjenek el? Az, hogy megtartsák mindazt, amit Jézus Krisztus parancsolt nekik, amire meg vannak hívva. Ugye, menjetek el, tehát széles a világra, tegyetek tanítványa minden népet, stb. Akár akkor a János evangéliumában. 14. fejezet. Jézus a tanítványainak ezt mondta így. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Tehát az engedelmesség Istennél egy válasz. Az a válasz, ami megszólításban volt részünk. Más motivációt és nem erőszakot, nem akar erőszakot alkalmazni, és nem akar más motivációt sem Isten bevonni ebbe. És éppen ezért az engedelmesség az nem egy ilyen erkölcsi történet, meg kötelező dolog, hanem maga Jézus Krisztus. Jézus Krisztus gyakorlatban való követése, aki maga volt az engedelmesség. Az a helyzet, hogy könnyű megtanítani arra mindenkit, hogy gyülekezetbe járjon, Bibliát olvasson, közösségbe járjon, de ez még nem az engedelmesség, és ebből önmagában nem fog kinőni. Az engedelmesség, hogy ezeket a cselekedeteket végzi. Isten igéje arra hív, hogy tanítványokká segítsük egymást, és tegyük azokat, akik Isten felé közelednek. Az engedelmesség önmagában értelmetlen lenne, hogyha nem beszélnénk a mindennapi dolgairól, gyakorlati dolgairól és gyümölcseiről annak. Az engedelmesség gyümölcse az, hogy a mozgalom, az első szeretet tüze, a lelkesedés és egy csomó minden visszatér az ember életébe. Hiszen az, hogyha egy jó közösséget szeretnénk, az annak eldöntése is, hogy akarunk engedelmeskedni Isten igéjének. És nem véletlen, hogy ezek a gondolatok elhangzanak pont akkor, amikor, ha az Úr akarándja is élünk, szeretném, hogyha 2 hét múlva, vasárnap délután majd lenne gyülekezeti beszélgetés. A hogyan továbbról, akár az én szolgálatom, sőt, az én szolgálatomról is ebben, Az alapvető kérdések itt vannak, hogy milyen célokra fogunk szövetkezni, mi az, amiket el akarunk érni, és legyünk tisztában ezen célok elérésének az árával is. De a kincs és a megfizetendő ár között fogunk dönteni. Leszünk-e úgy, mint az a kereskedő, aki kincset talált a szántóföldbe, és mindenét eladta, mert az a kincs mindennél többet ért neki, lemondott az addigi dolgairól. Nem kényszerből, hanem felismerésből és örömmel. És a gyümölcsöknél, hogyha vagyunk, hogy a múltkori alkalmat is folytassam, a közösséggel kapcsolatban. Nem válik szét az, hogy mi szeretnénk egy igazi, Jézus Krisztus kiábrázoló közösség lenni, és az engedelmesség. Jézus Krisztus kiábrázoló közösség az, ahol Isten uralkodik, Isten országa felépül, azaz Isten törvényei működnek, azaz Isten törvényeinek engedelmeskedő, örömmel, gyermeki szívvel engedelmeskedő közösség épül. És ezt fordítva is föltehettem volna a kérdést úgy, hogy terveztem egyébként azt, csak a 30-40 percbe beleférek, hogy végigmenni, hogy mondjatok dolgokat, hogy milyen embereket válogatnátok össze magatok köré, ha azt mondanátok, hogy, vagy az a kérdés, mondjuk egy jó közösséget szeretnénk. Szerintem kapásból lehetne egy csomó mindent mondani. És azok a dolgok, amik előttünk jönnek, elénk jönnek ilyenkor, hogy mik azok, amiket szeretnénk, hogyha egy jó közösség, egy baráti közösség, vagy a férjünk, vagy a feleségünk jellemében ott lennének, akkor azokat kigyűjtöttem egy csomó, de nem fogom őket felolvasni. Pont azok, amikre szintén Isten igéje fölhív, és tekinthetünk úgy is rá, mint pont ezért a célnak az elérésből fakadó engedelmességi kérdésre. Tényleg csak egy-kettő. Gondolom mindenkinek jó lenne, ha elmegy egy közösségbe, akkor ne az folytatódjon, mint a világban vagy a munkahelyen, hogy tovább izélgatják, hanem mondjuk a bátorítás. Efézus 4.29. Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Vagy Róma 2.12.10. A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, tiszteletadásban egymást megelőzők. Vagy buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tartom, hogy a bűncsábítása közületek senkit meg ne keményítsen. Vagy akár az, hogyha egy bűnt ismerek fel az életembe, akkor van egy közösség körülöttem, ahol biztonságban érzem magam, és bátorságot kaphatok Istentől arról, hogy azt megvalljam. Vagy a közösségben, vagy négy szem közt. És gyógyulást kérek arra, mert számíthatok arra, amiről szintén beszél az Isten igéje, ami így hangzik, ha valaki vétkezik köztetek, az ilyet olyan szent lélekkel teljes testvérek. Van a feddés szava, ami bátorítás, útbaigazítást, helyreállítást jelent. Tehát még egyszer, ha valaki vétkezik köztetek, az ilyet olyan szent lélekkel teljes testvérek. Incsék, szelid lélekkel, akik tudják magukról, hogy hasonlókba eshetnek. Nem megyek ebbe a részébe bele, hanem ezért szeretném most ezt, ez itt a motivációs rész, hogy az engedelmesség erről szól, hogy amiről vágyunk, amiről beszélünk rég is, jó lenne megélni, annak a gyökere, hogy ezek a gyümölcsök megteremhessenek, itt van. És megint csak az Úr Jézus volt, aki ezt bemutatta, és Isten nem beszélt arról, nem arról beszélt, hogy menjetek és csináljatok, hanem ott van az én fiam, ő rá tekintsetek, és őt lássátok. És nagyon fontosak ezek a dolgok nem a gyülekezetben. És itt van a gyülekezetünk jövőjének az egyik alapkérdése is. Hogy ebben a világban Isten népeként megállunk-e, világító toronyként és bástyaként, mert Jézus Krisztus követéséről nem csak beszélünk, hanem megtesszük, Vagy pedig egy leszünk. Sok szeretetről önmagában beszélő közösség közül. És csak egy rövid gondolat. Kutatási eredmények. A boldogság leginkább az egyén társas kapcsolatainak szélessége és mélysége alapján jósolható meg. Az új szövetség első gyülekezet tagjai is felismerték. A legnagyobb örömet az hozza, ha megosztjuk egymással életünket, spirituális, érzelmi, anyagi és kapcsolati területen egyaránt. Érdemes elolvasni az apostolok cselekedetei második fejezetében, amikor pünkösdi megtérések megtörténnek, hogy mi az, amit a lélek kimunkál az emberekben. És ezek az értékek és ajándékok akkor élhetők el Isten országában, ha Istennek engedelmeskedünk. Az egymással való kapcsolatunkban, a bűnkérdésében és minden, amiről beszélő. De ezt ne azt gondoljuk, hogy ez a hívőknek a belső dolga. A közösségi média alapvetően azért jött létre, hogy könnyen tudjunk tartani kapcsolatot barátainkkal, és meg tudjuk osztani a boldog emlékeinket. Sokakban ez mégis negatív érzéseket kelt, a lájkok utáni vadászat központi szerepet játszik ebben. Az emberek többsége rosszkedül vagy ideges lesz, ha nem annyi lájkot kap egy bejegyzésére, mint amennyit remél, és majdnem felük féltékeny, hogy a barátaik népszerűbbek náluk. Nem a Facebookkal van baj, hanem a Facebook is erre épül, amit Isten belénk teremtett, és nem csak a házasságra igaz, hanem az emberre mondta, hogy nem jó egyedül lenni. A kis tinieinknek sem, hogyha nincs barátjuk a gyülekezeten belül. Tehát nem csak a házasságra igaz, hanem az emberbe teremtett tulajdonság, hogy kapcsolatban éljen. És az igazi kapcsolat a szabad és biztonságot és erőt adó kapcsolat meg Isten országainak törvényének való engedelmesség által nő föl ebben a közösségben is. A közös éneklést imádkozásnak nevezzük, a rendszeres részvételt közösségnek, és meggyőzzük magunkat arról, hogy valóságosan tesszük, pusztán azáltal, hogy eljövünk, attól függetlenül, hogy szívünkben ez valóságos vagy nem. Arra tanítottuk az embereket, hogy kötelezzék el magukat az alkalmak és a programok mellett, és hagyjuk, hogy azt higgyék, ha ezt teszik, az igazolni fogja őket. Ezek elég durva mondatok, de elég lényegre törőek. Nemrég olvastam egy könyvet, abból vettem ki, elég érdekes gondolatokat vett fel, és nem a gyülekezet ellen, hanem a gyülekezet lényegének, és pont ennek a kiterjesztése, hogy nem a vasárnap, hanem amiről eddig szó volt a jellem, Jézus Krisztus által vezérelt élet. És ezek azok a kulcs és bázispontok, amikre, hogyha rááll ez a közösség, akkor magunk is ezt éljük meg mindig, és akik eljönnek, hogy itt van Isten köztünk. És a mozgalom azért mozgalom, mert Jézus Krisztus az Úr, és neki akarunk közösen, mindenki abban az életszakaszban és abban a hit szinten, ahol éppen van, de közös akarásban engedelmeskedni. És ez az a boldogság és öröm, és egyetlen egyedüli hely, ami ebben a világban lehet. Még egyszer mondom, nem ez a pár négyzetméter, hanem az a közösség, ahol vagyunk egymással is. Isten országának megvalósulása. És akkor igen, erre is áment fog mondani Isten. Méltók leszünk arra, hogy Isten népének neveztessünk. Akarjuk ezt? Na jó, ez majd mit. Hát ez nem az, mint régen az orosz filmekben volt ez a guráj, mikor mentek támadni. Tehát egy... nem baj. Gondoljuk át, jó, hogy mit mondott Isten. És vigyázzunk, ígéről volt szó, nem kendermagról. Amen.